Ez pontosan így van, ez itt a kettes számrendszeren, a Rádió Café 98-on, Behumi Dórival és Veres Dórival, és itt van velünk László Boldizsár továbbra is, és valahol ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ugye te, neked színész előképzettséged van, és úgy csöppentél az opera világába, és hogy engem izgatna, hogy milyen tapasztalatokkal állsz a színpadon, hogy mit tudsz mást, vagy máshogyan, mint a kollégáid.
Nem tisztem magamat bárki fölé helyezni a szakmának azon szegmensével, amit lehet, hogy én többet használtam, vagy több képzést kaptam ez irányban, meg azt sem tudom, hogy az alap zeneakadémista képzéssel mennyi színészmesterség jár, de biztos ott is oktatják ezt rendesen.
Nem is erre gondoltam, hogy hierarchiát állítsunk fel, csak hogy úgy hasonlítsuk össze ezt a kettőt, hogy egyik jobb, mint a másik, a másságára vagyok kíváncsi.
Nekem a színpaddal való merészségem az egyetlen a legerősebb, amit, tehát a színészi eszközök azok jönnek a színpadon, és megnézel egy jazz meg az koncertet, a Dóriék elképesztő színészetet adnak elő, anélkül, hogy ők ezt tanulták volna. De tényleg, hát ott komplet jelenetek vannak, bejönnek, ezért klippekbe, tehát, hogy alapvetően...
Tehát neked inkább a könnyű zene volt az? Tehát a folyamatos könnyű zene, meg a színpadi lét, ami hát, ezt a bátorságot adta. Igen,
hát meg az improvizálás, tehát amit folyamatosan kell nyomni egy koncerten, amikor bármi megtörténhet a
de
színpadon.
De ugyanezt te megengeded magadnak egy opera színpadán?
Nem tehetem
zavarba
meg, mert
hozod a másikat vele.
Ott minden olyan körülményt kiiktatnak, tehát ott sokkal kisebb az esélye annak, hogy hát eleve már azzal indul, hogy nincs erősítés. Tehát a könnyűzenei műfajnak a legnagyobb hibaforrás az erősítés, meg a fény, meg a minden. A színpadon, a színházban maximum a fény tud elmenni, de attól még tovább tudunk énekelni. Jó, igaz, akkor a zenészek nem tudják húzni az árokba, de
hát tudják, csak fejben kell nekik.
Kedvenc sztorim, amikor a Ládonna Mobile van, ugye az H-dúrban van.
Mint mindenki tudja.
Behumi Dóri ezt tudja természetesen. És akkor volt pár kényelmesebb tenor, aki kérte, hogy akkor B-dúrba legyen. És akkor ugye felváltott szereposztásba énekeltek, és akkor egyik este a...
már hallom.
B-dúrba énekelte az előző este a delikvens, jött a másnap az originál hangnemes fiú, és akkor... Hát a fele társaság nem azt rakta ki, ott hagyta az előző napi kottát, és akkor elindult a két fél hang. Hát el tudod képzelni, hogy szól. Tehát azon konkrétan, amit a tenyerelsz a zongorán, úgy szólalt meg a zenekar. Leintette a karmester, és csak annyit mondott, hogy nem az a másik, erre mindenki kicserélt a másikat, és ugyanaz szólalt meg megint. Úgyhogy, na, ilyen nem várt dolgok, egyébként ilyeneket várom. Ezeket nagyon szeretem, és amiben szeretek fürödni,
Az ilyen spontán helyzetekben szeretsz fürödni?
Hát egyébként szeretem megoldani a dolgokat, de nem, például a beugrásokat nagyon szeretem. Aha. Tehát nekem idén volt 3 beugrásom, és ezt tudják jól, hogy én ezt bírom. Tehát nekem ez olyan adrenalin löket, amit nem tudok mihez hasonlítani. Hát áprilisban egy leénekelt szombaton énekeltem Pozsonyba egy dupla előadást. Tehát ez azt jelenti, hogy dupla szerepet a Paraszbecset Bajadzók, és akkor gondoltam, na most pihenek vasárnap, de jó. Anyuékhoz megyek le kocsival Paks felé, és akkor hív a művészeti titkár az operámon, hogy merre jársz, Boldi? Ugye nem ma. Ez volt a kérdés.
Igen, mondom, ilyenkor mindig ez a merre vagy? Igen. Hányka kellett
országunk,
volna?
Országunkban vagy? Ez volt a kérdés. Persze, itthon vagyok, de mondom, ugye nem ma. Nem holnap. És akkor másnap beugrottam, és akkor az egy plusz dolog, mert az egy olyan erőt ad, hogy így nincs igazi elvárás veled szemben, mert ha akármit csinálsz, már megmentetted a helyzetet.
Így van. És ettől még jobb vagy.
A közönségnek bemondják, hogy ma te vagy, és ezért beugrás, ők megint akkor pluszba szeretnek,
és
hogy de...
jó is, vagy ehhez képest?
És hogyha ezek után csinálsz egy jót, na akkor
brilliáns.
Na de ennek volt a legdurvább verziója, amikor júliusban a Nyugatlányát leénekeltem, ami elszeveszett nehéz. Tehát olyan hangszerelés van alatta, hogy végig kell fortéjén énekelni, tehát kell küldeni, na. Szerdán leénekeltem, csütörtökön játszották a Senyét, amit előző évben 14 hónap előtte énekeltem, ezt a drága Senyé szerepet, amit ugyanúgy kell küldeni. De teljesen más szöveg, teljesen más darab, minden más, a szerző, minden. És tudtam, hogy van rá, hogy hívtak rá egy olasz tenort, de azt nem tudtam, hogy lebetegedett. És én lementem szerdán, frankon, Szegedre. Boldogság. Fölpattintottam a kedvenc boromat, tudod, ilyenkor azért, na. És akkor egyszer csak másnap fölébredek, és 8 nem fogadott hívás, 10 SMS. És hogy aznap este. Tehát, hogy 40 fokba föl.
Ja, hogy a Pesten.
Hogy rántod elő azt a szerepet a 14 hónappal előről?
Hát, voltak feltételeim, igen. Egyrészt a súgó ebbe a darabba oldalra volt rendezve, mondtam, hogy középre. Tehát tessék oda betenni helyére. És akkor úgy még próbálkoztak, hogy hát ezt nem lehet, mondom, akkor valami meg fog szólalni a darabból.
És te tudsz úgy közben énekelni, közben előre mondja neked a súgó?
A súgó énekel ilyenkor, vagy csak a szöveget mondja?
Nem, a súgó az szöveget mondja, hogy tátog, nagyon erősen artikulál, és be is int. Tehát, hogy ő vezényel.
Azt a mindenit. Aha, tehát az opera
súgó. Egy karvezető tulajdonképpen. Majd, hát
kell tudni vezényelni. Pláne az operába. És akkor nekem volt még egy extra kérésem, hogy súgógép.
Hogy playback legyen.
Nem. Súgógép. Hát ez mint a...
Súgó és súgógép.
Igen, úgyhogy azt beraktak a zenekar járukba egy óriási
monitort,
és akkor azon ment a szöveg. Volt egy lány, én összeraktam otthon, nekem van a laptopon.
Hát igen, mert ezt össze kell rakni. Ez amúgy van, hogy van egy gép, amiből automatikusan
hát,
jön
igen.
ki a szöveg.
11-től délután 2-ig ezt csináltam a gépemen, megtanultam annak a képi világát. Na jó, de hát kiviszi ezt végig. Na és akkor jött egy...
Te.
Nem, én magamnak a zsebemből, nem.
Egy távirányító.
Fú, nem. És akkor jött egy lány a titkárságról, aki csinált már ilyet, de hát egész operát nem súgott még így le. És emlékszem, ott ült a nullás páholyba.
Az mi, hogy nullás páholy?
Hát ez a zenekarjárok fölötti földszinti páholy. Azt nem szokták eladni, az ott általában vagy a művészeti igazgató ül, vagy most ugye a szöveget oda vett, tehát amit oda a nézők vettíti. Látnak a magyar fordítást, azt onnan irányítja a néni. És akkor ezt beültették oda elé, ezt a lányt, és bementem a szünetben, mert megköszöntem neki, mert tényleg abszolút pontos volt, és ezért én nagyon féltem, hogy tovább rakja, és a legrosszabb, azt tudom, amikor azt látod, hogy keresi, hogy hol a szöveg, és akkor le, föl, gyorsítva. Ettől fostam, hogy ez lesz, de nem lett ez. Bementem a lány, az így állt ott. Mondtam, nyugi, nagyon jó voltál. Jó, mincs pillanat.
Tehát, de nem értem ezt a pánikot, mert körülbelül senki nem érti, hogy mit énekeltek most, hogyha ott össze-vissza tátogsz.
Köszi szépen, ennyit ért az egész.
Na jó, de kollégák vannak, ennek végszót kell adni, ez nem így van.
Egyébként az jutott eszem, hogy ez olyan, mint a puskázás, hogy mire megírod azt a rengeteg puskát, már meg is tanultam.
Már meg, de...
Hát lehet, hogy te is megtanultad addig, a 11-től 2-től.
Nem, nagyon élveztem. Az egy egészen elképesztő helyzet volt, úgyhogy meg most novemberben, vagy októberbe kellett beugranom a Toszkába, de ott szerdán szóltak, hogy akkor, na, akkor szombaton.
És én láttam a Toszkát, és nem veled. Sajnos.
Most
októberben láttam valamikor,
de
pedig...
Az az elején. Ja, bocs, nem, úgy ment tovább, hogy a másik szereposztásban az a Fekete Attila maradt, csak aki helyet ugrottam, az lebetegedett, és akkor így én csináltam meg.
Szerettek a kollégáim?
Igen, én úgy érzem, hogy van egy nagy adag ember, aki elfogadott, vannak kifejezetten jó barátaim, és akkor van egy pár ember, akivel csak úgy szia, hello, de az operázban azért alapvetően van egy ilyen belső védelmi rendszere mindenkinek, hogy csak a fainság van, és akkor szia, szevasz, szia,
hogy vagytok?
Toj estére, és ez ebbe kimerül, és ez nem is baj, de ez tök jó, mert legalább pozitív dolog jön felé, és nem az van, hogy elmegy melletted, és így néz. Azt szerintem rosszabb.
És hát nem voltál... Tudjuk, mit gondol.
És nem volt egy gyűjtment egy ideig, ugye, hogy másik műfaj, másik...
Nem nagyon volt rá esélyem, mondom, én 4 évig nem hívott az opera. Tehát amikor elkezdtem operát énekelni, akkor csak Szeged volt, Pozsony szerencsém volt, és akkor ott raktam össze a repertoáromat, az egy nagyon, nagyon jó kis társulat volt, én
most
szerettem.
Már akkor bontsuk már ki ezt a sztorit, mert hogy itt húzzuk, mint egy ilyen igazi jó cliffhanger.
Pozsony járta a zeneiskolába, ott kezdted el gyermekkorodban zenét.
Vegyem el a biográfiámat.
Nem, de legalább annyit mondjál meg.
A trombitával indultál, igaz? A trombita
hát,
volt.
Az van még hangszerem, igen.
De
igen.
Hogy az volt, amivel igen. Elindultál igen. A zenei tanulmányaidba. 7 éves korodban Paxom.
Igen. És viszont engem tényleg az érdekel, hogy te mindig operaénekes akartál lenni, vagy ez Ez egy hirtelen jött ötlet.
Jött ilyen 18-es korom, én egyáltalán nem is énekeltem, tehát úgy indult.
Akkor addig színész?
Hát úgy jött, hogy Pakson nőttem fel, ugye, hogyha már így lehet ezt így mondani, és akkor így elkezdtem egy kis faluba, Gerjenbe, elmentem, hogy majd napközis tanár leszek, és ennek az lett az eredménye, hogy az első tanár értekezleten az igazgató így hosszú asztalán mondta, hogy mint tudjátok, mind a két testnevelő tanár gyesre került itt nyáron, és akkor szülési szabadságon van. Valakinek el kéne válni, és az összes tanár így az asztal végére rám fordult, és akkor így néztek rám, és akkor és fél évig testnevelő tanár voltam. De azt tudod, mi jut tett a hangomnak?
Nem.
Mert hogy nem mi? Volt... Mert nem...
Másszál le onnan, Jucsanyika!
Ja, de nem, az, nem volt tornaterme a falunak. Uh-huh. Ezért mi nekünk...
Szabadba kiabáltál.
Ki kellett, igen, ki kellett járni. Lementünk mindig a diákokkal volt olyan túlkoros diák, aki másfél éve volt fiatalabb nálam. Nagyon finom volt. Érdekes
volt. Általános iskolában.
Általános iskolában. 16 éves túlkoros volt, én voltam 18. Aztán amikor elkezdte. És akkor üvöltöztem, és 3 hónap után jöttem rá, hogy síp. Addig már 800-szor lerekedtem, meg ezért, de azért erősített a torkot. Tehát
hát így. Vagy történtett volna az, hogy végleg elmegy a hangod.
Hát, ami nem is volt soha.
Figyelj, egyébként ez szerintem egy ilyen misztérium, mert én nem hiszek abba, hogy aki tehát, hogy mindenkit meg lehet tanítani énekelni, vagy akinek jó adottsága van, meg lehet tanítani énekelni, de szerintem vannak az elpusztíthatatlan hangok, meg vannak azok a hangok, amik bármit csinál, nem fogja bírni a gyűrődést egy idő után.
Hát igen, ez operánál hatványozottabban így van, mert nem még egy mikrofonos sztárocska még elbújhat a playback-e mögé, elmehet úgy, mondjuk egy hónapban van 8 fellépés, akkor úgy súlyozzák, hogy akkor kicsit keverik, és akkor ráénekel. És akkor igazán ő nem pusztítja úgy le a nem létező hangját, de sehova nem vezet. Tehát, hogy a Singers-re soha nem vállaltunk playbacket például. Tehát nekünk ha a zenekar zenei alapról ment, akkor is mi mindig élőbe. Tehát ez a Cotton Club Singers az így létezett. És most januárban jönnek az Abba Jazz-re, a kongresszusiba, akkor ott is élő zenekarra láthatnak minket. Tudod, milyen ügyes vagyok? Figyelj, ma már gyakorlott vagyok, ma már zsigerből jött.
Majd fogunk ilyen magas labdákat dobálni neked, de hogy azért térjünk vissza, hogy tesi tanár vagy egy kis faluban.
Igen.
És hogy moccantál onnan el?
Úgyhogy ez is érdekes, a nagyanyám itt lakott nem messze a Lehel utcán, és akkor neki volt egy albérlője, egy akkori zeneakadémián végzett primadonna, akinek az első színházi szerződése Kecskemétre száműzte, és akkor jó értelembe véve.
Hello, akkor, Kecskemét!
Igen, és akkor ott valahogy anyám, mert anyu nagyon szerette a színházat, ő színésznő akart lenni, de a nagyanyám nem engedte meg.
Mert hogy ő meg táncosnő volt?
Igen, Arizona mulatóban volt steptáncosnő, szóló steptáncosnő.
Nagymamád.
Igen.
Ez óriási.
Ezt hallottam egy interjúban egyébként, ha lehet egy ilyen intermezzo, hogy nagypapád Horthy katona, nagymamád táncosnő. Ezt jól értettem?
Igen, ezt egy kicsit akkor pontosítsuk, mert hogy...
De nem fordítva.
Hogy a nagyanyám ő zsidóasszony volt, és hogy ő 18 évesen, 17 évesen került be a Rozsnyai által vezetett, a Miss Arizona film, amiről szól, azt az időt, azt ő megélte. És akkor, igen, és akkor hát még fiatalkorú volt, az anyja vitte be mindig a sókba, és akkor ott várt az öltözőbe, és onnan kísérte haza, hogy nehogy rátapadjanak a férfiak. Tehát ez ilyen világ volt.
Őrület.
De az én nagyapám rátapadt, és akkor úriember, és gyönyörű ember volt a nagyapám, és akkor állampár lettek, de hát jöttek a zsidó törvények, és akkor már nem dolgozhatott, akkor már egyre kisebb, kijebb, és akkor végül már csak Ungváron steppelhetett, táncolhatott. És akkor végül is őt nem vitték el sehova, de a nagyapám bújtatta, és mint tiszt katonatiszt, holtista katonatiszt megmentette mindig az életét.
De ez milyen?
De nála az árja párja sem számított már?
Árja párja?
Ezt nem tudni, az árja párja.
Ja, az, hogy
hát
nem, nagyapám nem volt ária, csak egyszerűen egy...
Nem úgy értem, tehát hogy sokáig volt az, hogy a zsidó származású emberek, hogyha nem zsidók voltak a pár, tehát a férjük vagy a feleségük, akkor egy ideig még megúszták a balhét. Azt egy idő után már nem.
Nem került szóba, mert mondom, nagyapám mindig bújtatta őt. Uh-huh.
De arra vagyok kíváncsi, hogy a nagyapádban mi játszódhatott le belül, hogy akkor ez most hogy van, hogy a rendszer felé katona vagyok.
Nagyon gyors jött a dolog, ugye amikor Hortista katonatiszt volt, akkor még nem vitték ugye a zsidókat, azért a szálasi alatt kezdték el vinni, és olyan gyorsan történt minden, hogy nem cserélték le az uniformist szálasisra. Tehát aki dezertált, arról is elképzelhették, hogy ő a rendszer katonája. És akkor olyan például volt, hogy vasárnap sétáltak valahol belvárosba, és akkor razia volt, két összes utcát lezárták, és akkor azt mondta anyám, hogy fussunk. Nem, mert ugye katona tiszt volt. És akkor mivel belement a sorfalba, és jelentést kérek, mit csinálnak itt. Főhadnagy úrnak jelentem, hogy ez razia, folytassák. És akkor nem kérték el anyám iratait. Tehát így mentette meg az ő életét gyakorlatilag.
Elképesztő, nem?
Igen.
Na de várjál, és akkor végülis a nagymamádnak miért voltak ilyen prekoncepciója a műfaj felé? Tehát akkor igazából neki nem a műfaj felé kellett volna, hogy legyen, hanem...
Mert 40 után már ez nagyapám nem engedte táncolni.
De várjál, de akkor ő nem... Ezért mondta azt édesanyának, hogy ő nem lehet akkor színész, vagy csak látta, hogy ez egy nehéz kenyér.
Hát 60-as években volt anyu, ugye fiatal, 67-8, ott lehetett az, amikor arra gondolt, hogy ő színésznő akarna lenni. Lehettek volna kapcsolatai, mert ismerték a színházi világot teljesen más vonalról, de jó, hát végülis van időnk, elmondom. Baján a Restit vezették, és akkor a Kecskeméti Színház a Bajára ment mindig tájolni, és akkor a Restibe látták mindig vendégülőket, és akkor ismertek mindenkit. És akkor úgy, ahogy végül is anyu elintézte nekem a nagyin keresztül, ezen a bizonyos primadonnán keresztül, hogy fölvegyenek a Kecskeméti Katonai Színház kórusába, ugyanúgy ezt elintézhette volna anyám a lányának is, de nem intézte el. És ezért kérte az anyám a nagyanyámat, hogy ha már nekem nem, akkor viszont a fiamnak igen. És akkor így kerültem oda.
És akkor így indult. Akkor
kicsit anyukád álmát is teljesítette tulajdonképpen, vagy beteljesítette.
Akkor igen, és ez nem is volt olyan messze akkoriban még tőle, úgy hát mennyit írtunk, 87-et írtunk, tehát körülbelül 15, hát azért 20 év után. De mondom, nekem azért egy nagy flash volt oda bekerülni. És akkor rendszerváltás is.
Akkor volt rendszerváltás?
Akkor volt, igen.
És akkor mi változott egy színházon belül?
Hát azért ott forrongott minden. Tehát azért ott bemutattunk egy... Hát eleve nekem az a színház egy kicsikét abszolút az ideális vidéki színház, aminek most, ahogyan kéne működnie most is. Tehát ott évi 3 operett bemutató meg volt. És azért az mutatja, hogy azért a vidéki ember szereti az operett műfaját, és azt szeretik időről időre elfelejteni mai napig. De szerencsére mondjuk azt hiszem Kecskeméten pont nem, most ott van egy olyan vezetés, aki jól csinálja ezt.
Kedves Kecskeméti Színház. Mert nagyon szeretik valakit, nagyon szereti az operett.
Nem, hát ugye
nem akarok én rosszat mondani senkire.
Ez igazából egy teljesen logikus dolog, hogyha egy színház van egy városban, akkor annak a repertoárján mindenféle műfajnak
persze.
Szerepelnie kell.
Csak úgy eljutott már azért eléggé rendezői színház lett általában, és mindenki azt gondolja, hogy magát kell megvalósítani. És nem
kiszolgálni a közönséget.
Igen. De érdekes mód most, hogy rezsiárak vannak kicsit föntebb.
Több az operett.
Minden színház elkezdte elővenni azokat a darabokat, amiből azonnal pénze van. Nagyon érdekes, nem? Na mindegy, ez nekem ez egy ilyen érdekes megfigyelésem.
Hát figyelj, de szerintem nincsen semmi rossz egyébként.
Nem.
Tehát ez egy dinamikája az életünknek. Annak örüljünk, hogy ez egy emberek egyáltalán áldoznak arra, hogy elmennek a színházba és megnézik az előadást.
Jó, de én az örömömet fejeztem ki ennek a dolognak. Úgyhogy így indultott Kecskeméten nekem.
Azt hiszem, hogy nem vagyok jó matekból.
Igen.
De azt hiszem, hogy most egy leheletnyi szünetet fogunk hagyni a beszélgetésben, és innen fogjuk folytatni László Boldizsárral.